Ez a Research and More, az NRC Marketing Kutató két hetente jelentkező podcastje. Adatokkal, trendekkel, véleményekkel. Köszöntöm a hallgatókat, Kuruc Imre vagyok. Ezúttal is Sági Ferenc kollégámmal fogunk beszélgetni egy online platformon keresztül. A témánk azonban egy picit eltér előtt azoktól, amikkel a korábbiakban foglalkoztunk. Fenntarthatóságról, fenntartható fejlődésről fog szólni ez a mai beszélgetés. Mégpedig azért, mert idén tavasszal készítettünk egy kutatást a hazai lakosság körében, amely arra volt kíváncsi, hogy az emberek, a lakosság, a fogyasztók hogyan gondolkodnak erről a témáról egyáltalán, milyen tudásuk, információik vannak a fenntarthatóságról, és hogyan viszonyulnak ehhez a kérdéskörhöz. Feri menedzseli ezt a kutatást, úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt az alkalmat arra szánjuk, hogy egy picit beszélgessünk erről a témáról, egyáltalán miért éreztük azt, hogy szükség van egy ilyen típusú kutatásra, illetve valamelyest érinteni fogjuk természetesen az érdekes, izgalmas eredményeket is. Egyébként a Google Trendsben a fenntarthatóság témakörét, hogyha megnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy azért ez nem egy új keletű téma, azért már a 2000-es évek elején, nagyjából 2005 után azért ez már eléggé a középpontba került, viszonylag sokan kerestek rá az ezekkel kapcsolatos kulcsszavakra, de valóban az elmúlt 5 és főleg az elmúlt 1,5-2 évben megint elkezdett nőni azoknak a száma, akik a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekre, szavakra, kifejezésekre kerestek rá. Úgyhogy nyilvánvalóan ezzel is összefügg, hogy mi már valóban az elmúlt 2 évben elkezdtünk gondolkodni azon, hogy elindítunk egy ilyen kutatást, illetve kutatás sorozatot, mert az a tervünk egyébként, hogy ezt évente megismételjük. És úgy érezzük, hogy most már talán a lakosság, a megkérdezettek is megértek arra, hogy erről a témáról véleményt formáljanak. És hát erre jött rá az is, hogy az elmúlt időszakban egyre több ügyfél részéről éreztük az igényt arra vonatkozóan, hogy hát szükségük lenne megbízható hazai adatokra a fenntarthatósággal kapcsolatban. Úgyhogy tulajdonképpen ez hívta életre ezt a kutatást, hogy ezt 2021 tavaszán elindítottuk. Már el is készült belőle egy szerintem nagyon impresszív tanulmány, elemzés, amely rengeteg érdekes, olykor meglepő, olykor kevésbé meglepő, de mindenképpen hasznos adatot és információt tartalmaz. Feri, mi az, ami téged az adatokból leginkább megfogott, ami leginkább elgondolkodtatott, vagy amit leginkább így kiemelnél első körben?
Elemzési szempontból azért ez mindenképpen egy nehéz kutatás volt, már csak azért is, mert nagyon-nagyon diszonánsnak érzek jó néhány eredményt. Tehát, hogy valahogy nekem az összképem az, hogy az emberek felmondják a leckét a fenntarthatósággal kapcsolatban, de tudják azt, hogy ez egy nagyon fontos dolog, a téma valahol felkapottnak is minősülhet szerintem, főleg a válaszok alapján lehet ezt mondani. Tehát pontosan tudják, hogy ez egy fontos téma, pontosan tudják, hogy a fenntarthatóság maga is nagyon fontos. Ugyanakkor azt látjuk, hogy amikor tenni kell érte mindenkinek a saját háza környékén, akkor már nehezebben tesznek. Tehát az volt az érzésem, hogy mindenki egy picit beleáll a fenntarthatóságba, de valahogy azt a saját személyes életünkben nem igazán akarunk lemondani bizonyos dolgokról. Az volt a kutatói benyomásom, hogy egy csomó fenntarthatósággal kapcsolatos fogalom kapcsán, úgy önmagában a fenntarthatóság kapcsán nagyon felszínt kapargatják az emberek. Fontos mindenkinek a fenntarthatóság, de amikor már egy kicsit mélyebben belemegyünk a kérdőívben bizonyos kifejezésekkel, például hogy ökológiai lábnyom vagy karbonlábnyom, akkor az emberek már sokkal alacsonyabb szintű tudásról tesznek bizonyságot, mint ami például az alapján elvárható lenne, hogy 88% azt gondolja, hogy a fenntarthatóság már pedig nagyon fontos. Ezért alakulhatott ki valószínűleg az érzésem, hogy itt nagyon-nagyon felületesen gondolkodunk, legalábbis Magyarországon még erről a témakörről. Ugye azért több szegmást is néztünk, élelmiszeripart, ruházati ipart, hulladékgyűjtéssel kapcsolatos szokásokat. Természetesen szegmensenként azért eltér az, hogy az emberek mondjuk milyen edukációs szinten vannak, vagy éppen az adott szegmensben mit is gondolnak a fenntarthatóságról, de úgy általában véve az összbonyolásom mégiscsak az, hogy leckét mondanak fel akkor, amikor erről kell nyilatkozniuk.
Itt nyilván arra is gondolsz, hogy például az emberek több mint 90%-on nyilatkozik úgy, hogy hallotta már azt a kifejezést, hogy fenntarthatóság, de például ennek csak a töredéke, 38% az, aki azt állítja, hogy egyáltalán tudja, hogy a fenntarthatóság mit jelent, és valóban, hogyha konkrét fogalmakra kérdezünk rá, itt említetted a karbonlábnyomot, ökológiai lábnyomot, akkor viszont már egyértelmű az emberek kisebb része az, aki ismeri ezt a kifejezést, úgyhogy valóban e tekintetben az adatok is azt mutatják, ami a benyomásod, hogy itt nagyon sokszor az alapfogalmakkal úgy valamennyire tisztában vagyunk, vagy legalábbis ismerjük azt, hogy vannak ilyen fogalmak, de igazán mélyen nem vagyunk képben ezzel a témakörrel.
Hát igen, most itt például rávilágítottál egy adatsorra, szerintem, ami nagyon szép. Tehát, hogyha 38% azt állítja magáról, hogy teljes mértékben tisztában van a fenntarthatóság fogalmával, akkor hogy lehet az, hogy csak 24%, aki azt mondja, hogy tudja, hogy mit jelent pontosan az, hogy karbonlábnyom. Ezek azok a típusú eltérések, amik tényleg arra engednek következtetni az emberek, inkább csak meg akarnak felelni a vélt vagy valós elvárásoknak.
Én azért nem gondolom, hogy ez feltétlenül csak megfelelési kényszer, azért nagyon sokszor az ember nem feltétlenül van tisztában azzal, hogy valamit nem ismer teljes körűen, és hogyha ebbe kicsit jobban belemegyünk, és rákérdezünk akár még alapfogalmakra is, akkor bizony kiderül, hogy valójában saját maga sem volt tisztában azzal, hogy mi az, amit nem tud.
Mondok még egy példát, nagyon tipikus dolog szerintem, hogy az embereknek a kétharmada azt gondolja, hogy alapelvárás az, hogy egy vállalat fenntartható módon működjön, tehát hogy megfogalmaznak egy ilyen jellegű elvárásrendszert, vagy 65% azt mondja, hogy szimpatikusabb számomra azok a vállalatok, amelyek fenntartható módon működnek, de mindössze 22% gondolja azt, hogy egyébként más emberek meg baromira odafigyelnek arra, hogy melyik vállalat működik fenntartható módon. Tehát, hogy ez is egy olyan, én úgy érzem, egy ilyen összeütközésben lévő adatsor, hogy az emberek úgy gondolják, hogy alapelvárás, hogy egy vállalat fenntartható módon működjön. De közben meg, mintha nem érzékelnék maguk körül azokat az embertömegeket, akik szintén úgy viselkednek, mint ahogy elvileg ők viselkednek.
Igen, ez is azt gondolom, hogy egy általánosabb jelenség, hogy az ember nagyon sokszor azt gondolja, hogy valami jellemző rá, de az emberek többségére ez mégsem igaz. Ebben a kutatásban is kitértünk egyébként a hulladékgazdálkodásra és így a szelektív hulladékgyűjtésre, de ott is azt látjuk, hogy miközben egyébként főleg mondjuk Budapesten az emberek többségére jellemző az, hogy valamilyen mértékben szelektíven gyűjtik a hulladékot. Ha megkérdezzük őket, akkor általában azt mondják, hogy az emberek többségére ez nem jellemző. Tehát olyan, mintha nem ezt látnák maguk körül, talán picit többnek érezzük magunkat a környezetünknél, meg a körülöttünk lévő embereknél. Ez megint csak egy olyan jelenség, ami szerintem nagyon sok témával kapcsolatban megfigyelhetünk. De egyébként, ha már itt említetted a témákat, akkor szerintem azért mondjuk el, hogy ez a kutatás, amit ahogy említettem, szeretnénk jövőre megismételni, akár új témákkal, bővített kérdőívvel, különböző változtatásokkal, hogy ebben az évben mik voltak azok a témakörök, amelyekre kitértünk. Környezeti problémák, ugye ez volt az egyik nagy általános témakör. Azt vizsgáltuk, hogy a lakosság egyáltalán mennyire van tisztában azzal, hogy milyen környezeti problémákkal kell megküzdenünk. Itt jöttek ki ugye azok az eredmények, amikről már beszéltünk, hogy ismerünk fogalmakat, de nem feltétlenül tudjuk, hogy mit takarnak. Aztán egy nagyon fontos téma, amit említettél, ez a vállalati felelősség. Külön fejezet foglalkozik az élelmiszeriparral, a ruházati termékekkel, illetve a hulladékgazdálkodással, és ugye ebben a szelektív hulladékgyűjtés témaköre is helyet kap. Hogyha most nem az összképet nézed, hanem esetleg van olyan adat, ami téged különösen meglepett, vagy amit így szerinted érdemes lenne kiemelni, akkor tudnál ilyet mondani?
Önmagában szerintem, ha csak ezeket a modulokat vizsgáljuk, akkor már az azért érdekes volt, hogy, és ez valószínűleg azért van, mert az emberek ugye a fenntarthatóságnak nagyon sokféle definícióját használják a fejükben, hogy amivel a leginkább tudtak azért mégiscsak rezonálni, az tényleg a környezettudatosság volt, meg a környezetvédelem. Tehát kicsit azt éreztem, hogy a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet azt valamilyen paralel dolognak gondolják. Azért is mondom ezt, mert a kutatási adatokban azt látjuk, hogy amikor a problémákról beszélgetünk velük a kérdőíven keresztül, akkor itt jönnek a legmagasabb számok. Tehát, hogy például mindenki nagyon tisztában van azzal, hogy a műanyag szennyezés, az ivóvizek védelme, egyáltalán az ivóvíz hiány például a földön, meg a túlnépesedés, meg a légszennyezés, ezek óriási problémát jelentenek. Egyébként szerintem ezek azok a témák, amik úgy általában a médiában is nagyobb publicitást kapnak. Tehát, hogy az emberek ezzel a részével amivel szerintem tudnak azonosulni. És akkor erre ráfűzve, például ugye a hulladékgyűjtésre kapcsolatos blokknál is olyan értékeket látunk, hogy igen, az embereknek egy jelentős része azért legalább részben szelektíven gyűjti a hulladékot. Egyébként zárom, hogy jelben jegyzem meg, hogy nagyon sok esetben azért erre már végsősoron valahogy kötelezve is vannak, tehát hogy azért nem alakult ki itt egy össznépi forradalom például Budapest utcáin csak azért, hogy szelektíven gyűjtessék az emberek a hulladékot, egész egyszerűen az egyes szolgáltatók, azok a szolgáltatás elemek közé a kötelező szelektív hulladékgyűjtést is beemelték, és hogyha már kihelyeztek szelektív hulladékgyűjtő tartályokat, akkor természetesen az emberek már képesek azért legalább egy részben szelektíven gyűjteni a saját hulladékukat. Szóval még ezt is értik, hogy ez így rendben van. De például amikor már a felelősségvállalásról, meg a vállalati felelősségvállalásról beszélünk, akkor már sokkal inkább azt érzem, hogy ilyen paneleket fogtatnak. Tehát, hogy például mindenkinek nagyon fontos, hogy úgy általában a vállalat, az a fenntartatósági alapelveknek megfelelően működjön, de például nagyon kevesek nézik meg azt, hogy az adott vállalat valóban fenntartható módon működik-e. Ugye vannak különféle olyan lehetőségek már a fogyasztók birtokában, amivel utána lehet járni például annak, hogy egy vállalat fenntarthatóan működik vagy sem. Én úgy éreztem, hogy ezeket a lehetőségeket egyáltalán nem ismerik a válaszadók. És hát akkor ne is beszéljünk már arról, hogy például a ruházati szektorban az, hogy mit is jelent fenntarthatónak lenni, arról meg az emberek már tényleg nagyon lövése sincs, és nem is nagyon foglalkoznak ezzel. Tehát, hogy ennek azért rétegei vannak szerintem, nagyon elkülönülő rétegei. Számos esetben látszik a nagyon erős médiahatás, ami nagyobb hangsúlyban propagálja a környezetvédelmet, számos esetben pedig teljes értetlenséget látunk a válaszadók fejében bizonyos problémákkal kapcsolatban.
Ugye említettük, hogy két olyan termékkategória van, amit részletesebben vizsgáltunk ebben a kutatásban. Az egyik, ahogy említetted, a ruházati termékek, a másik pedig az élelmiszerek. Mondtad, hogy a ruházati termékeknél nagyon nagy a homály az emberek fejében, hogy mit jelent a fenntarthatóság. Az élelmiszerek esetében azért én azt gondolnám, hogy ott talán azért erősebb, vagy nagyobb a tudatosság, hogy itt a csomagolásokról, ha beszélünk, az e-mentesség, öko, bio, organikus, rengeteg olyan kifejezés van, amivel tényleg egy átlag ember is találkozik. Tehát jobban benne lehet az emberek fejében ez a téma, és ezt azért a kutatási adatok is visszaigazolják.
Igen, csak itt szerintem a rangsorok nagyon érdekesek. Tehát, hogyha például most említetted ugye a csomagolás típusokat, tehát hogy ott is azt látom, hogy a funkcionalitás azért mindenek előtt van. Tehát, hogy az emberek inkább elvárják azt, hogy egy csomagolás például élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelő legyen, meg inkább elvárják azt, hogy legyen praktikus, tehát könnyen tárolható, vagy könnyen szállítható. És amikor mindezeket az elvárásokat, meg igényeket kielégíti például egy csomagolás, csak ezek után jöhet a környezetvédelmi szempont, csak ez után jön rangsorban az, hogy akkor legyen újrahasznosítható, meg visszaváltható. Tehát ugye a beszélgetés elején azt mondtam, hogy valahogy az az érzésem, hogy nagyon fontos ez a téma, de csak amikor éppen tenni kell érte, akkor már mintha az emberek egy picit visszakoznának, és ezekben a rangsorokban én megint csak ezt látom bele, például itt a csomagolás kapcsán, hogy mindent megelőz a praktikum, természetesen az élelmiszerbiztonság nagyon fontos, tehát most én nem akarom ezeket a szempontokat lebecsülni, de amikor ezek megvannak, utána jöhet például a környezetvédelem, és azon keresztül ugye a fenntarthatóság.
De ugye mondtad, hogy ha tenni kell érte, akkor azért már nem ennyire egyértelmű, hogy az embereknek mennyire fontos a fenntarthatóság, és hozzátenném azt, hogy amikor pedig fizetni kell érte, vagy többet kell fizetni, akkor még kevésbé érhető tetten az, hogy ez valóban egy fontos szempont. A fogyasztóknak azért nagyon sokszor az az elsődleges, hogy a pénztárcájukat minél kevésbé terhelje meg egy vásárlás, és hát valóban, hogyha megtehetik, ha belefér, akkor egy másodlagos, harmadlagos szempont csak az, hogy ezzel mondjuk a fenntartható fejlődést, a fenntarthatóságot is szolgálják. Miközben ugyancsak, ha az adatokat nézzük, akkor számomra egyébként egy kissé meglepő, hogy például amikor a felelősség kérdését firtatjuk, akkor ahogy ugye említettük is, azért az emberek elvárják, hogy a vállalatok felelősen működjenek, ugyanakkor nagyon sokan, kétharmada a megkérdezetteknek azt mondja, hogy a vásárlók, fogyasztók, ők maguk is felelősek abban, hogy a fogyasztás minél inkább kimélje a környezetet. Tehát úgy tűnik, bár ebben is benne lehet az, amit azért sokszor látunk, hogy van egy megfelelési kényszer az emberekben, de legalábbis, amikor így direkt nekik szegezzük ezt a kérdést, akkor a többség elismeri, hogy ez bizony az ő személyes felelősségük is.
Így van, és nem akarok itt folyton rangsorokkal dobálózni, de azért ne felejtsük el, hogy itt a felelősségi rangsor érén mégiscsak a termékgyártók vannak. Tehát, hogy az emberek elsősorban azért a termékek gyártóitól várják azt, hogy fenntarthatóak legyünk, és aztán utána közvetlenül a termékek gyártóit, de ugye az állam az, ami még ebben nagy felelősséget játszik, de valóban kétharmada azt mondta a válaszadóknak, az embereknek, hogy a vásárlók, fogyasztók is felelősek a tettékért, de azért mégis csak.
És azért nem drámaiak a különbségek, tehát azért mondjuk, ha már itt számokat ízünk, 78% mondja azt, hogy a termékek gyártói felelősek, és ugye ehhez képest 68% mondta, hogy a fogyasztók maguk is felelősek, tehát persze megvan a sorrend, de olyan nagy különbség nincsen, tehát nem lehet azt mondani, hogy a vállalatok felelősségét sokkal hangsúlyosabbnak éreznénk, mint a saját magunkét.
Igen, tehát hogy ez szerintem azért mindenképpen egy ilyen bizakodásra okozó szám, ez a 68%. Az embereknek nem egy újdonság azért az, hogy lehet ezekért a dolgokért tenni, és ők is felelősek abban, hogy az utódainkra megfelelő környezetet, megfelelő világot hagyjunk. Én azt érzem, hogy egy picit ilyen individuális szintre kell levinni azokat a gondolatokat, amik a fenntarthatósághoz vezetnek. Természetesen a termékek gyártói is nagyon felelősek, és mindannyian felelősek vagyunk, csak ne felejtsük el, hogy ebben a képletben benne van maga Kuruc Imre is, meg Sági Ferenc is, és mindenki más is, önálló, individuális szinten.
Én el is ismerem, hogy nekem a környezettudatosságomon lenne mit csiszolni és javítani. Ha már a személyes példámat így előhoztuk, én például egészen biztosan jobb eredményeket érnék el az egészség megőrzés terén, mint a saját környezetem, vagy akár főleg a tágabb környezetem megőrzése terén. De megkérdeztük a kérdőív kitöltőit is erről, hogy mennyit tesz akár a saját egészsége, akár a közvetlen környezete, akár tágabb értelemben véve a környezetvédelem érdekében, és hát szerintem meglepő az adat, hogy az egészségükért sem tesznek többen, mint a környezetvédelemért. Tehát ez a két dolog nagyjából azonos szinten van, körülbelül az emberek 3/5 az, aki a saját egészségért eleget tesz, és nagyjából a 3/5 az, aki a környezetvédelemért.
A környezetvédelemnél ugye itt a műanyagra mentünk rá nagyon, és azért nagyon szépen látszik, hogy az emberek azért pontosan tudják, hogy a műanyag szennyezés az egy nagyon nagy probléma. Egyébként hagyd kérdezzem meg, Imre, hogy te hogy érzed, amikor te a saját egyéni szinteden tudsz küzdeni azért, hogy a környezetet fenntartható legyen, akkor úgy érzed, hogy minden információ megvan a birtokodban, ami téged segít ebben?
Jó kérdés. Azt gondolom, hogy nem ömlik rám az információt. Nyilvánvalóan én nem az egyik vagyok, aki el akarom kerülni az információt. Elfogadom, hogy például ebben a témában nem keresem aktívan az információt. Így is elér, de el tudnám képzelni, hogy több érjen el, és akkor lehet, hogy tudatosabb lennék a tekintetben is. Viszont azt gondolom, hogy amúgy, ha valaki szeretne informálódni ebben a témakörben, akkor azért rendelkezésére állhat minden forrás. Tehát én inkább azt gondolom, hogy a nagy többség hozzám hasonlóan picit passzív e tekintetben, és ami a médiából vagy egyéb forrásokból eléri, azt esetleg beépíti a saját gondolkodásába, viselkedésébe, de amint látjuk azért a többség számára, ez nem elegendő ahhoz, hogy széles körű információ legyenek a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatban.
Igen, ezért kérdeztem, mert nekem is ez volt így az elemzés, kutatási adatok elemzése közben az érzésem, hogy vannak sláger témák, amik így nagyon felkapottak. Tehát tényleg most a műanyag szennyezés és a globális felmelegedés az, meg az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszerek, és így tovább. Tehát vannak sláger témák. Én úgy emlékszem egyébként, hogy 10-15 évvel ezelőtt meg a zárjuk el a csapot, és mindig kapcsoljuk le a villanyt, hogy csökkenjen a villamos energiafogyasztás volt a sláger téma. Ezek meg most, mintha nem kerültek volna annyira előtérben például az emberek válaszaiban. Ebből is látszik egyébként, hogy a médiának milyen nagy szerepe van abban, hogy az emberek megfelelően el legyenek látva információval a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ugye te is azt mondtad, hogy nem érzed azt, hogy szakad rád az információzön. Nekem az érzésem, hogy szakad ránk bizonyos tekintetben, csak picit szelektíven. Tehát, hogy éppen olyan formában, ami fancy vagy trendy. De olyan kampány például, hogy zárjuk el a csapot és ne pazaroljuk a vizet, meg hogy kapcsoljuk le a villanyt, már nagyon-nagyon rég láttam.
Egyébként mondhatjuk hiányosságának a kutatásnak, hogy például olyan értelemben a média használatot nem vizsgálta, hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy milyen forrásokból tájékozódnak az emberek a fenntarthatósággal, környezetvédelemmel és a hasonló témakörökkel kapcsolatban. Egészen biztos, hogy valamelyik következő hullámban, akár a 2022-es évben ki fogunk térni erre a kérdéskörre is. Amire viszont ugye kitértünk, és ezt már azért érintettük is, viszont azt gondolom, hogy egy olyan témakör, amit nem biztos, hogy mindenki egyből azt gondolta volna, hogy egy ilyen típusú kutatásban ezt megvizsgáljuk, ez a ruházati termékek vásárlásával kapcsolatos attitűdök, szokások, és mindez, ami valamilyen módon kapcsolatba hozható a fenntarthatósággal. Mi volt az oka annak, hogy ezt a témakört így külön is megvizsgáltuk, de te mi az, ami a legnagyobb tanulság volt számodra?
Ahogy mondtad, ennek a kutatásnak valóban egy ilyen tudatosan kialakított hiányosság az, hogy hogy az emberek egyáltalán tudatosan keresik a médiában a fenntarthatósággal kapcsolatos információkat, vagy megtalálják őket az információk, és hogyha igen, milyen formában, meg hogyan, ezt nem mértük. Pedig például a ruházat pont emiatt került bele, mert én úgy éreztem, hogy ez most egy ilyen fancy topic, tehát hogy azért nagyon, nagyon sokszor lehet olvasni olyan híreket, szerintem, hogy nagy ruhamárkákról például kiderül az, hogy nem fenntartható módon hozták létre a termékeiket, vagy éppen nem úgy jönnek létre ezek a termékek, amik bizonyos elveknek megfelelnek. Szóval én azt éreztem, hogy ez nagyobb publicitást kap úgy a médiában, ugyanakkor az adatok meg nem ezt csatolják vissza. Hogyha a környezetvédelemnél ugye azt látjuk, hogy ez tényleg nagyon hangsúlyos dolog tud lenni a mindennapjainkban, és az emberek úgy látszik, hogy a problémák jelentős részén azért tisztában vannak, a ruházati iparban már nem ez látszik. Ugye a környezetvédelem az valahol egy ilyen megfoghatatlan dolog, tehát hogy tudjuk, hogy a globális felmelegedés az jelen van az életünkben, de valahogy ezek olyan megfoghatatlan dolgok. A ruházati termékek azok viszont mindennapos dolgok, és tekintve, hogy ezek ilyen mindennapos dolgok, szerintem itt érhető a leginkább tetten az, hogy az emberek mennyire nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. De például nagyon érdekes, hogy 48% nyilatkozott úgy, hogy már nem használta még hordható ruháit, el szokta adományozni. Ez egy nagyon szép, magas szám. Igaz, hogy én ebben belelátom azt, hogy nagyon sokszor ez ugye azt jelenti, hogy különböző ruhagyűjtő konténerekbe viszik el az emberek az egyébként már nem használatos ruháikat. Ez a legkiugróbb érték azok körében, az attitűdök körében, amit a ruhaipar fenntarthatóságával kapcsolatban kérdeztünk. De például mindössze 15% mondta azt, hogy szokott tájékozódni fenntartható divattal kapcsolatban. Még szintén 15% mondta azt, hogy szokott egyáltalán tájékozódni arról, hogy az általa kedvelt ruházati termékeket gyártó cégek azok mit is tesznek a fenntarthatóságért. Azt érzem, hogy ezek nagyon alacsony számok. Az embereknek sokkal inkább az ár és a praktikum számít ebben az esetben is, mint például az élelmiszerpiac esetében is.
Annyiban azért vitatkoznék, hogy szerintem az is valamelyest a kényelmi szempontokon való túllépést jelent, hogy valaki megun egy ruhadarabot, vagy már úgy érzi, hogy csak áll a szekrényben, és nem kidobja egészen egyszerűen, hanem tesz valamennyit, legalább 2-3 lépést azért, hogy elvigye egy konténerbe, vagy valami olyan helyen adja le, ahol valaki még ezt fel fogja tudni használni. Ez valóban lehet egy első lépés afelé, hogy a következő években talán azok az arányok is magasabbak legyenek, amelyeket most ilyen alacsonynak tartasz.
Egyébként ebben a kutatási jelentésben nem csak a kérdéves felmérésünknek az adatai eredményei olvashatóak, hanem nagyon sok olyan adatot is összegyűjtöttünk ugye egy desk research fázis során, ami gazdagítja a rálátást bizonyos kérdésekre. Például én sem tudtam, és nagyon meglepett, hogy a ruházati iparág felelős a világon keletkező szennyvízeknek a 20%-áért, és úgy amúgy a hulladék 10%-áért, ami szerintem egy egészen elképesztő szám. Tehát, hogy ennek tudtában azért lehet, hogy többet is lehetne tenni, azon kívül, hogy elviszem a ruháimat, és eladományozom, vagy bedobom egy ruhagyűjtő konténerbe, de alapvetően egyetértek veled, hogy a kicsit is meg kell becsülni, hogy ne, csak hogy a ruhaipar azért nagyban felelős, például a környezetszennyezésért, úgy globálisan.
Ugye ennek a kutatásnak az első hullámára idén, 2021-ben a koronavírus járvány közepette került sor. Én azt gondolom, hogy adódik a kérdés, hogy még ha esetleg nem is feltétlenül van erre egészen pontos adatunk, de hogy szerinted befolyásolhatta-e az eredményeket? Most leginkább úgy értem, hogy az emberek gondolkodását vagy viselkedését, amit most mi megmértünk, az, hogy egy világjárvány közepén vagyunk, egy éve bezárva, a fogyasztás, az emberek gondolkodása elég jelentősen átalakult. Hatással lehetett-e ez arra, ahogyan a fenntarthatóságról gondolkodunk?
Szerintem nem. Vannak érdekes eredmények, amit úgy éreztem, vagy úgy láttam, hogy az emberek azért hajlamosak a fenntarthatósággal magyarázni, de azért lássuk be, hogy a Covid-nak súlyosabb szerepe lehet ebben. Mondok egy példát. Ugye megkérdeztük azt például, hogy kevesebbet közlekedik-e autóval, mint korábban, és hogy ez mennyire jellemző rájuk, és hogy akire jellemző, abban mennyire játszik szerepet a fenntarthatóság iránti igény. És elég sokan mondták azt, hogy mostanában kevesebben járnak autóval, és ezek az emberek elég magas arányban azt mondták, hogy igen, ebben közrejátszik a fenntarthatóság, pedig csak ugye arról van szó, hogy a home office elterjedésével nyilván kevesebben ülünk autóba, de az emberek rögtön ráhúzták azt a lébelt, hogy hát ez a fenntarthatóság miatt is van, és hát igen, ahogy említetted, a fogyasztásban is azért vannak átalakulások, egy csomószor egzisztenciális dolgok miatt látunk racionálisabb fogyasztási mintázatokat mostanság, így, mintha az adatokból az látszana, hogy az emberek ezt is, mintha a fenntarthatóság zászlaja mögött állva tennék meg. Például azt, hogy valamivel kevesebbet vásárol, mint korábban, vagy sokkal jobban figyel arra, hogy olyan dolgokat vásároljon meg, amire tényleg szüksége van. Szóval, hogy keverednek ezek a dolgok szerintem. A Covid ebből a szempontból keverhetett csak be. Nincs kétségem a felől, hogy tényleg nagyon sokan jobban odafigyelnek arra, hogy azokat a dolgokat vásárolják meg, amire szükségük van, de hogy ebben a fenntarthatóság játszik szerepet, vagy a Covid, itt már szerintem egy ilyen mixtúra van. Tehát, hogy amit a Covid okozhatott ebben a felmérésben, az az interpretációs probléma, szóval szerintem az emberek sokkal inkább válaszoltak fenntarthatósági indokokkal olyan esetben is, amikor egyébként a Covid húzódik a háttérben.
Hát ez egészen biztosan ki fog derülni azért a következő hullámokban, remélhetőleg 2022-ben már nem a Covid árnyékában fognak az emberek ezekre a kérdésekre válaszolni. Ha igaz a hipotézised, akkor valószínűleg azt fogjuk majd tapasztalni, hogy a fogyasztás, a vásárlás a fenntarthatóság szempontjából negatívabb irányba változik majd, mert hiszen nem ez volt a valós indok, hanem inkább a járványhelyzet, de ez ki fog derülni.
Ki fog derülni, hát persze ez sem fekete-fehér, tehát biztos van ilyen és olyan is. A Covid is közrejátszott, meg a fenntarthatóság iránti igény is közrejátszott. Az minden esetre szerintem ebből a Covidos történetből nagyon tanulságos, hogy úgy tűnik, hogy az ilyen jellegű változásokat egy külső, nagyon komoly külső tényező tudja kikényszeríteni igazából az emberekből. Tehát, hogy tényleg lehetett olvasni a híreket, ugye, hogy a széndioxid kibocsátás csökkent annak köszönhetően, hogy az emberek kevesebbet használják az autóikat, soha nem látott tisztaságú Velencét láthattunk meg, soha nem látott, vagy rég látott tisztaságú tengerpartokról nézhettünk itt mindenféle fényképeket. Egész egyszerűen az oka, hogy nem lehetett repülőre ülni és elmenni turistáskodni. Tehát, hogy a külső kényszer úgy tűnik, megint bebizonyosodott, hogy azért nagyon fontos az ilyen rendszer szintű változásoknak a létrehozásában. Szerintem egyébként, csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy ilyen nagyon erős külső kényszer lehet akár a vállalati oldal is, ugye, hogyha már itt a felelősséget boncolgattuk, tehát hogyha a különféle vállalatok a fenntarthatóságban nem feltétlenül termékelőnyt, meg nem feltétlenül imázsépítést akarnak nyerni, hanem nagyon komolyan gondolják, akkor ők például tudnak szerintem egy olyan nagyon komoly kényszerítő erő lenni, aminek a társadalmak nem fognak tudni ellenállni. Tehát, hogyha itt minden vállalat egyszer csak kitűzi a zászlajára azt, hogy már pedig műanyagot nem használ fel a csomagolásaihoz, hanem csak fenntartható csomagolásokat használ, akkor az lehet egy ilyen Covid-hoz hasonló komoly kényszerítő erő.
Még annyit, hogy amikor kényszerről beszélünk, akkor azért mindig valamilyen negatív dologra gondolunk, de hát itt a Covid kapcsán itt tényleg azt tapasztaltuk meg, hogy a Covid mint negatív jelenség és a Covid által kiváltott negatív és rosszul megélt élethelyzetekben bizonyos pozitív trendek, amelyek lassúak voltak, vagy éppen stagnáltak, azok meg tudtak erősödni. Ugye itt a digitalizáció a legjobb példa, ahol azt látjuk, hogy azért ebben az egyébként nagyon drámai egy évben ez a digitalizációs folyamat ez nagyon felgyorsult, és ez egyértelműen egy pozitív fejlemény. Nyilvánvalóan arra utaltál te is, hogy ennek a Covid helyzetnek is volt a fenntarthatóság, a környezetvédelem szempontjából is pozitív fejleménye. Azért azt gyanítom, hogy azért a Covid elmúlásával ez vissza fog alakulni, ellentétben a digitalizációval, ahol azért azt gondolom, hogy sokkal hosszabb távú hatások vannak. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy itt a környezetvédelem fenntarthatóság szempontjából egy olyan kényszerítő erőre lesz szükség, ami valóban egy hosszú távú változást tud majd előidézni, leginkább az emberek gondolkodásában, ami nyilvánvalóan majd hatni fog a viselkedésükre, és szerintem is itt a vállalatoknak ebben nagyon fontos szerepük lesz majd. Hát ennyi fért a mai beszélgetésbe. Aki ennél több információt szeretne, az azt javaslom, hogy rendelje meg tőlünk a kutatási jelentést, amelyben, ahogy el is hangzott, a kérdőíves kutatásunk eredményei, adatsorai mellett egyéb információk is megtalálhatóak, és azt gondolom, hogy nagyon sok mítosz helyre rak a fenntarthatósággal kapcsolatban. Ferineket köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Legközelebb egy egészen más témával jelentkezünk. Vigyázzanak magukra, az egészségükre és a környezetükre. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!